egyébként a menedzserek és döntéshozók magazinja a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Az egyébként is a vitorlázással foglalkozunk. Méder Áron segítségével, aki sok szeretettel köszöntök is itt a egyébként stúdiójában. Szervusz!
Szia! Sziasztok!
És ő az a harmadik magyar, akinek sikerült megkerülni a Földet. Kopár István volt az első, Fanándor volt a második, és Méder Áron a harmadik, eddig legalábbis, mármint hivatalosan, ugye? Ez mennyire hivatalos, és mennyire beszámítható adat?
Ez azt jelenti, hogy egyedül, ugye szóló földkerülésről van szó, és hát Magyarországon azért tudunk egymásról, ez egy kis ország, 10 millióan lakunk itt, tehát aki ilyesmivel foglalkozik, hogy vitorlázás, mi is, a vitorlázók ismerik egymást, és ezek a teljesítmények, ezek nem lehet eldugni ezeket a teljesítményeket. Fanándor is és Kopár István írt egy könyvet erről, mindenki ismeri a történetüket, és ugye én is írtam 2 évvel ezelőtt egy könyvet erről az utamról, tehát én is úgy ismert vagyok emiatt.
Aha, és ez mekkora sportteljesítmény, hogy valaki egyedül megkerüli a Földet, mert hogy egy magyar számára ez elképesztő dolog, és hogy hihetetlen is, mert ugye hát mi nem vagyunk igazából nagy vitorlás nemzet, se nem szoktunk hajózni különböző okok miatt, hát először is nincs nagyon tengerünk.
Igen, hát nekünk van a magyar tenger, ugye a Balaton, ami a Európában ugye az egyik legnagyobb tó.
Ott kezdted?
Én is ott kezdtem 10 évesen, és 14 évesen már tengeren vitorláztam. A sportteljesítményét ennek nehéz vitatni, mert ugye a vitorlázás és sport, úgy olimpiai osztály is van, több hajó is indul az olimpián. Ugye amik nem indulnak az olimpián, azoknál van világbajnokság, Európa-bajnokság, és vannak nemzetközi egyéb versenyek is, tehát a vitorlázás sportnak számít. Ugye az én vitorlás utam és az én földkerülésem az jellegében nem hasonlított se Fannánor, se Kopár István útjára. Ugye Fanándor 2-szer versenyben kerültem a Földet egyedül.
De a vendéglóbon is indult.
Igen.
Sőt, ott nem is, azt hiszem a második versenyén elég jól is szerepelt, talán az első háromban, vagy az
ötödik lett, igen, és ugye kikötés nélkül kerülte meg a Földet, ami úgy szinte egy hatalmas teljesítmény, ugye 93-ban. Kopár István egy kisebb hajóval, nem 20 méteres, vagy Fanándor, egy kisebb hajóval 10 méteressel kerültem meg a Földet, egyetlen kikötéssel, ugye egy Balaton 31-essel kerültem meg a Földet, és egyszer kötött ki csak Sydney-n. Tehát az én hútam meg ugye ezzel összehasonlítva egy ilyen sokkal jellegében más volt, egy 19 lábas, 6 méteres kis tavihajóval kerültem meg a Földet, ugye sokkal kevesebb háttérrel és
tavihajóval.
Hát ez egy tavihajó, Karin egy tavihajó, 1970-ben épült, és ugye én jutottam fel, én szereltem fel, és én készítettem fel az indulásig, 2006-ig. És hát az a 3 éves út során én sok helyen megálltam, bejártam kicsit a világot, és nem a fogokat kerültem, hanem a trópuson, a passzát övezetbe kerültem meg a Földet. Tehát nehéz ezeket a dolgokat összehasonlítani.
Na várjál csak ezt, akkor magyarázd el nekünk, mert hogy egy laikus számára ugye azok a legfélelmetesebb helyek, hogy a honfokon hogyan lehet átmenni egy ilyen egy személyes kis lélekvesztővel, például, tehát a jó reménység foka, a honfok, nem tudom, mi van még ilyen, ami ilyen misztikus izének
számít. A Tasmán tenger, ott Ausztrália déli része.
Hogy lehet ezeket kikerülni, ha ember meg akarja kerülni a Földet?
Hát az én ugye hajom az nem volt erre alkalmas, tehát nem lehetett volna. Az én
miért
hajom,
nem?
Hát
tavi hajó.
Igen, tehát ez egy kicsi hajó volt, nem volt benne semmi, csak egy ágy. Nem volt
de
benne,
tőkesúlyos volt.
Volt egy fix tőkesúlya. Igazából a másik útvonal, amit a túravitorlázók népszerűbb a túravitorlázók számára, és jobban szeretik a kényelmes vitorlázók, a Panama csatornán és a Suez csatornán keresztül vezet, ami azt jelenti, hogy ugye nem vitorláznak le a Dél-Amerikát nem kerülik meg, ugye nem vitorláznak le délre, hanem egyszerűen Panamánál ugye átvitorláznak a csendes óceánra.
Hát így a Sava Borsa voltak éppen kimarad, nem? Hát az a legnagyobb trúváj, ugye, hogy a Dél-Afrikánál ott Chilénél ott van a honfok, jól mondom?
Igen.
Hát, hogy a honfokon átmenni az a csúcs, nem?
Így van, remélem, hogy én is megteszem ezt. nem tettem meg idáig, tehát remélem azért még maradok a műsorban.
Ja persze, ne? Várjál. Egyelőre még a dolog az abszolút nem tartott, hogy itten lefumigálnám azt, amit te harmadikként teljesítettél az összes magyarok közül, tehát szó nincs erről, csak azzal akarok tisztában lenni, hogy voltak éppen ez mekkora teljesítmény, jó, milyen nehéz
akkor,
ez az úgy.
Akkor egy másik számot mondok, amit úgy szoktam mondani, hogy ez volt a harmadik legkisebb hajó, ami megkerült a Földet, és a legkisebb európai hajó megkerült a Földet. Tehát ennek a útnak az volt az apropója, és igazából ezért volt nemzetközi vitolás körökben is egy érdekes és számon tartott út, mert ez nagyon kicsi volt. És nem arra építették és tervezték, tehát ez olyan, mint egy Trabanttal, vagy egy rosszabb kocsival mondjuk elmenni a nem tudom hova. Tehát ugye ez nem csak arról szólt, hogy egyedül vitoláztam, de ez volt az egyik, ami miatt úgy szoktam úgy mondani, hogy ugye egyedül, mert ha egyedül vitolázik az ember, az egy másik kategória, akkor neked kell mindent megoldani a hajón, nincs más. Te kormányzó, te főző, te vagy folyamatosan éber, ügyelsz és figyeld a többi hajót, a szeleket. Tehát ez az egyedül vitolázás egy másik kategória, az egy csapattal vitolázni, amit az elmúlt két évben csináltam, az más. Nem nehezebb, nem könnyebb, hanem más embert igényel.
Az egyedül vitorlázás érdekel, mert hogy valaki három éven keresztül egyedül rója a tengereket, az azért eléggé sajátságos habitust igényel. Te nem féltél ettől, amikor belevágtál? Mert mondom, akkor kiszámoltad, hogy ez kb. Mennyi ideig tart, meg hogy ez hogy megy, meg hogy ezt hogy lehet csinálni, de az ember egy idő után hát be is dilizhet ott a nyílt tengeren, ha mondtam, hetekig nem lát szárazföldet, és egyedül van, senkinek nem tudja elpanaszolni azt, hogy mondjuk fáj a foga.
Hát természetesen ez így van, tehát amikor valaki egyedül vitorlázásnak, ugye pszichésen is ugye nehéz, hogy...
Vagyis, hogy miért vágtál bele, hogy egyedül menjél?
Ez a hajó annyira kicsi volt, hogy nem fér be hozzá oda más. Tehát ennek van egy gyakorlati oldal, hogy annyira kicsi volt a hajó, hogy nem lehetett mást vinni.
Ezek alibik.
Nem alibik. Hát 6 méteres hajó, megnézed a meder.hu, a www.meder.hu a weboldalam, ott lehet látni a hajóról képeket. Ez azt jelenti, hogy volt egy ágy, és volt még 3 hordónyi élelmiszer a hajón, 300 liter víz. Nem lehet egy ilyen hajót túlterhelni, tehát egy 1,1 tonnás hajón olyan 300-400 kiló fér el pluszba.
Hány éves voltál, amikor ezt elindítottad ezt a
26,
projektet?
26. Induláskor.
Itthon mit csináltál akkor, vagy mi volt a foglalatosságod?
Én villamosmérnök vagyok, mérnök. Negyedgenerációs mérnök, tehát én...
Az egész família fölve.
Igen.
Fölve.
Fölle, és aztán én terméléstervezőként, logisztikai mérnökként dolgoztam, és megvettem a hajót 2004-ben, és 2 évig javítgattam nagypapám kertjébe, és aztán kész lett a hajó, és akkor felmondtam, és akkor elindultam az útra.
Gyűjtöttél annyi pénzt, hogy itt az útra elegendő muníció meg legyen?
Igazából pénzügyileg nehézségeim voltak, tehát folyamatosan az út során. Volt természetesen egy indulási...
Mire kell költeni?
Élelmiszer volt a legnagyobb kiadásom számomra. Magam javítottam a hajót, és általában a marinák kedvezményeket adtak, illetve ingyen is lehet a marinákban, mert látták, hogy ez egy kis hajó, és a helyi sajtó, a helyi média mindig jött.
Ezek a kikötők?
A kikötők. Az nagy költség lett volna. És jött a helyi sajtó, a helyi média, volt, hogy kis szigeten a rádió, és akkor jöttek interjúk.
Ez egy kis sziget. Most a klubrádió egy kis sziget itt ebben a nagy tengerben.
Na, és... hogy is mondjam, tehát a legnagyobb kiadások, a Panama csatorna, a Suez csatorna átkelése például.
Az mire kerül a Panamán átmenni? Ugye ez egy 40 kilométernyi távolságú csatorna, vagy 40-50, mennyi az?
Inkább 50. Igen.
És hát azon át kell
zsilipkamrák vannak.
Menni zsilipkamrák a óriási hajók mellett, gondolom.
Hivatalosan egy jachtnak bármilyen méretű, 20 méterig, 650 USA dollár az átkelési díja. Én ugye...
Egyszerűbb lett volna a vonattal átviszel akkor, nem? Vagy olcsóbb lett
nem,
volna?
Nem, a daruzások, a hajószállítás mind drágább, természetesen.
Hát az el is elég drága. 650 dollár, az ugye most ilyen 150-260 ezer forintnyi. Átszámolom.
Én Karina volt a legkisebb hajó, ami átment a csatornán, és volt a rekord volt, hát hatan voltak
rajta. És akkor megették el neked legalább ezt a pénzt?
hogy is mondjam, tehát ez egy bürokratikus rendszer van ugye a világon mindenhol, ez a világnak egy nagy problémája, és a bürokratikus rendszerek nem ismerik a kivételt, mert nem ismerik az egyéb ilyen fogalmakat, hát bele kell passzolni abba a sémába.
Miért nem mondtad azt, hogy panamázásban itt van a Kánaán Magyarországon?
A helyzet az, hogy ők várják a dokumentumokat, ki kell tölteni és be kell fizetni, nincs alternatíva, nem lehet semmitféle ilyen kedvezményt kérni. Hozzá kell tenni, hogy egy nagy hajó 100-200 ezer dollárokat fizet, és ugye a jachtok az nem üzlet a zsilipek, a Panama csatornát kell, a Panama csatornai hatóságnak a kis hajók, a jachtok nem nagy üzlet, mert összehasonlítva egy nagy hajóval, ugye, ami fizet mondjuk 100 ezer dollárt, mi fizetünk 650-et. Így is azt mondom, hogy ugye akciós, ugye kis jachtoknak, ez nagyon nehéz volt annó kifizetni, hát én ugye folyamatosan kerestem szponzorokat, nem sokat találtam Magyarországon se, világban se sokat.
Na várj, ez a se sokat, meg nem sokat, ez mit jelent? Egyáltalán nem találtál szponzort Magyarországon, vagy azért volt, aki valamennyire segített? A nagypapádon kívül, vagy a szüleiden kívül?
Természetesen egy-két cég mögé mellett, de csak termékekkel.
Tehát mondjuk kaját adtak, konzerveket?
Igen, élelmiszer, vagy...
De az az jó, mert azt mondod, hogy arra költött az a pénzettőség.
Igen, persze, egy kis hajón ugye limitált, de persze, sok, én minden kis segítségnek nem örültem.
Kezdtem, készpénzt nem kaptál.
Általában a cégek nem preferálták ezt 2006-ban.
Külföldön se?
Külföldön is termékeket kaptam általában.
Kiktől?
Hát most nem soroltok fel cégeket itt, mert nem is
szeretném. Nyugodtan mondtad egy pár céget,
amelyik... Nem, hát hajós cégek.
Azokat felsoroltad, mert az manapság itt Magyarországon, nem hinném olyan nagy reklámnak számít.
A lényeg azt akarom igazából kiemelni, hogy ez egy kisköltségvetési út volt, kisköltségvetési projekt volt, tehát 3 éves földkerülés, útközben dolgoztam, nagyon kevésből éltem, én úgy szoktam mondani, hogy kis nyugdíjas alatti fizetésből jöttem ki.
Útközben dolgoztam, hol?
Hát kikötöttem például a Fidzsin, és ott fél évet éltem. Ott a hurrikán szezon miatt nem tudtam tovább menni abba a szigetcsoportot, nem tudtam elhagyni. És hát más hajókon javítottam más hajókat, illetve legénység voltam több hajón. Ugye én tapasztalt vitorlázó vagyok, és tapasztalt hajós, tehát én könnyen találok ilyen helyen, beszélek nyelveket is.
Milyen, hány nyelven beszélek?
Hát angol a fő nyelv, és azon beszélek, és az a legfontosabb. És hát ugye a franciát most nagyon kéne tanulnom, elfelejtettem, de tudtam közepes
de hogy ugye a vitorlázóknak kell tudni franciául, mert hogy a francia az nagyon is jellemző, és domináns nyelv a vitorlások körében.
Hát igen, főleg ugye a...
És az, hogy ott gyártják a legjobb vitorlásokat, az ilyen kis vitorlásokat Franciaországban, mint most is?
Franciaországban jó hajókat gyártanak, és ugye én most például Franciaországban fogok menni 2 évig vitorlázni, tehát nekem Franciaország számomra is, és az én óceáni vitorlás gondolataim és terveim között is Franciaország a legfontosabb ország itt Európában. Ott vannak a legnagyobb ilyen... olyan bázisok, ahol a versenyvitorlázók gyakorolnak és fejlődnek, és vannak versenyek, tréningek. Én is egy ilyenre megyek következő 2 év során, ahol remélhetőleg megtanulok jól vitorlázni, még jobb leszek.
Ez azt jelenti, hogy te a hobbidat át akarod alakítani szakmává, vagy versenysportolóvá akarsz válni?
Igen, hát ugye amikor visszajöttem 2009-ben 3 éves folyamatos vitorlázás után, akkor volt egy nagy kérdés, hogy most visszajöjjek mérnöknek, vagy mit csináljak. Ugye? És hát elkezdtem írni a könyvet, befejeztem, hívtak előadásokra, általános iskolák, önkormányzatok, klubok, börtön, stb. És akkor megfogalmazott bennem, hogy olyan sok ember szeretne velem vitorlázni, hogy akkor én ezt csinálom. Hát mindenkinek azt kell csinálni, hogy szerintem, hogy a legjobb. Akkor legjobb a hasznos a társam számára. Én mérnöknél közepes vagyok, nem vagyok túl jó mérnök, szóval vitorlázónál, vitorlázásban én jó vagyok, és ezt csináltam 2010 tavaszától, én folyamatosan vitorláztok, és vitorláztam, túrákat vezettem, és ugye volt egy ilyen érdekes út, ami az Adriáról tartott Sydneyig, tehát 2 óceánon keresztül vitorláztam egy nagy hajóval, váltott legénységgel, tehát amióta hazajöttem, azóta is vitorlázok, főleg az Adrián, de volt ez a 1,5 éves hosszú utam például, ami ugye Atlanti-óceán átkelés, Karib, ismét a Panama csatorna átkelés, jóval nagyobb hajó, aztán a Csendes-óceán átkelése, ezek ilyen számokat mondok, hogy 34 ország, 45 ezer kilométer, 1,5 év, és kb. 50 legénység a hajón, tehát ezek ez már nem csak hobbi. Én úgy gondolom, hogy ez már... És számomra az a fontos, hogy fejlődni és tanulni, és jó volt most csapattal vitolázni, mert ez egy nagy kontraszt volt, hogy összehasonlítva Karinával, ott végig egyedül voltam, magányosan 3 évig, most meg ugye mindig voltak velem, nehéz volt megszokni, a végén kezdtem belejönni, de ez is egy nagy váltás volt számomra.
Nem akartam ezt most mondjuk cikizni, hogy most ez hobbi vagy nem hobbi, csak hát az egy másik kategória, hogy valaki egyedül megkerüli a földet, a saját magáltal felkészített vagy épített vitorlásával, mint mondjuk egy olimpián elindul valamilyen fajta hajónemben, és ott próbál helyezést elérni. Azt hiszem, az a kettő óriási mértékben különbözik egymástól.
Igen, ez is van.
De azt akarom kérdezni, hogy te ennyire kritikusan látod a saját tehetségedet, képességedet, hogy mondod, hogy te mérnöknek közepes vagy. De vitorlásnak, meg vitorlázó embernek meg jó.
Hát szerintem...
Ilyen voltál? Te így tudod értékelni a saját tehetségedet, képességedet?
Szerintem hát ez az alap. Tehát, ha valaki
csak ezt az emberek tudja, nem tudják.
Hát jó, de ez az első lépés. Tehát, ez az első lépés. Tehát idéltem még van még 5-10 lépés, hogy el kell és még nehezebbek. Az első lépés az, hogy keményen kell és kritikusan fogalmazni magammal szemben, és például a vitolázásban is ugyanúgy kritikusan fogalmazok. Tudom, hogy mibe kell még fejlődnöm, és mit kell csinálnom. És én mérnökként is tudom azt, hogy nem általánosságban, persze volt olyan szakterület, amiről jó voltam, de hogy általánosságban nézve a mérnöki tudományokat, én nem voltam egy nagyon nagy tehetség, amit azért szerintem ez embernek be kell látnia. És az azért volt, mert akkor is a szívem a vitolázás felé húzott valójában. Már ott is ugye vitolásoktató voltam egyetem alatt, klubokban vitoláztam, tehát tavasszól, őszig a vitolázáson járt a fejem, és volt, hogy még télen is vitoláztam. Tehát én azt mondom, hogy azt kell csinálni, amit az ember szeret, és valószínűleg a vitorlázást jobban szerettem.
Hát valószínű. Egyébként, ha valaki rámegy a Google-on, a Méder Áron nevet bepötyögi, akkor vannak különböző szájtok, meg vannak képek. Nagyjából 43.400 találat van mondjuk erre a névre, képtalálatban, és itt ilyen csúnya szakállas bácsikat is lehet látni. Aki te vagy?
Igen, hát a tengeren nem gyakran szoktam borotválkozni, főleg egyedül voltam. Másfél évig nem.
Pedig én ismerek olyat, aki szintén nagy vitorlás, és azt mondja, hogy minden reggel megborotválkozott a tengerem, mert hogy az egy kicsit helyre billenti azt a fajta civilizáltságérzést, amelyre neki szüksége van ahhoz, hogy úgy érezze, hogy uralja a közeget, a vizet, illetve az óceánokat, vagy a tengert.
Én értem, miről beszél, tehát egyfajta úgy érezte, mint egy ilyen alaphigiéniai dolog kérdés.
Nem csak egyfajta ilyen rituálé.
Aha. Én igazából praktikus oka az, hogyha hullámzik a tenger, és mondjuk erős szél, ami gyakran előfordult, ugye a kis hajó jobban hullámzik, mint egy nagyobb hajó, ott az ember elkezd borotválkozni, akkor ott valószínűleg...
Ja jó, hát vannak olyan helyzetek, amikor a borotválkozás az nem biztos, hogy a legfontosabb tervő közé tartozik.
A másik a nap ellen is védett a szakál, és én egyébként egy multinál dolgoztam 2,5 évet, és minden reggel meg kellett borotválkoznom, azon kívül volt egy barátnőm, fix barátnőm, komoly kapcsolat, ő is elvárta minden reggeli borotválkozást, és amikor 2006. szeptemberre is én leléptem Magyarországról, akkor levágtam a hajamat teljesen kopaszra, meg megborotválkoztam, és onnantól kezdve nem.
Csak új életet,
Fidzsin.
Magyarul új életet próbáltál kezdeni?
Nem, csak én szerettem a szakállamat, és elnyomták bennem ezt az érzést éveken át, most így meg akarjuk beszélni ennek a hátterét, és így ugye ki használtam a lehetőséget, és végre engedtem, és teszem hozzá, nagyon sok hajós, nagyon sok vitorlázónak szakálla van, praktikus is, és aztán persze levágtam Fidzsin, hogy kulturáltabban nézek ki, tehát az...
Meg hogy el tudj helyezkedni más fajokon legénységnek.
Hát meg a lányok miatt is azért.
Na már erre még visszatérünk, hogy akkor ez hogyan is megy, mert egy ilyen vitorlás embert azt gondolom, hogy megkörnyékeznek a különböző kikötőkben a lányok, mert hát egy olyan csodabugár, akivel nem minden nap lehet találkozni a helyi diszkókban, feltételezem.
Kevés van, igen.
De még egy, mielőtt itt hírek lesznek, meg egyebek, mondtad, mikor bejöttél ide, nemrég voltál a budapesti börtön és fegyházban a Kozma utcai vegyintézetben előadást tartani raboknak a vitorlás történeteiből, ahová meghívtak. Mit szóltak ahhoz? Mert ugye ez a legszabadabb dolog a világon, a vitorlázás, hogy egyedül az ember a tengeren azt csinál, amit akar, legalábbis azt gondolja. A világon senki sem szól bele abba, hogy mondjuk mikor borotválkozik, vagy mikor reggelizik. Reggelizhet bármikor, vagy vacsorázhat, vagy ha akar, nem eszik, vagy fel se kell, ha nem muszáj. Tehát mi szóltak ehhez az életfelfogáshoz, amit ott nekik előadtál?
Én úgy éreztem, hogy ugye én a börtönnek a kápolnájában voltam, és ott beszélgettem 30 rabbal kötetlenül, volt ott a Rab TV is megjelent, sajnos másik 30 embert nem engedték fel az előadásra, mert volt egy kis balhé, kis verekedés. A lényeget összefoglalva, én úgy éreztem, hogy azokat a közös pontokat akartam megtalálni és megmutatni ennek a csoportnak, hogy először is az, hogy az álmok megvalósíthatóak, az, hogy ha akarunk valamit meg lehet csinálni, hogy mik azok, amik én keresztül mentem, ugye amikor megláttam egy 2004-ben egy roncshajót, kvázi egy TVR-ért megvettem, hogy hány luk volt rajta, hány évet kellett javítanom egyedül munka után. Tehát, hogy ugye mindig van egy áldozat, valamit fel kell adni, hogy valamit nyerjünk, ugye? És aztán az egy kis hajó, ugye, aminek kevés a mozgás lehetőség, ugye, nem tudtam sétálni, nem tudtam kirándulni, nem tudtam semmit csinálni, ugye, csak ültem, feküdtem. Ez hasonlatos azért a börtönnel, ahol főleg ugye nálunk túl vannak zsúfolva a börtönök, ezt ugye már köztudott.
Hány négyzetméter volt ez a hajó?
Hát ez ugye 6 méter hosszú és 2 méter széles volt, és hát azért ez nem egy téglalap
hát
alakú.
Ez ilyen tella méretű.
Tella. Igen, az étkezésem is egysíkú volt nagyon, ugye nem volt hűtőm, nem volt komoly főző.
Horgászni, nem horgászni?
Horgászni, és fogtam halat, ez volt ugye a...
És szereted a halat?
És szerettem. Tehát én úgy éreztem, hogy a csoport, a börtönlakók nyitottak voltak, és közvetlenül beszélgettünk, odaültem hozzájuk, kezet fogtunk, beszélgettünk, én is kérdeztem, mi újság náluk, meséltek ők is történeteket a börtönbe, sok minden, tehát nem volt ott, egy börtönőr volt, és nagyon lehetett velük vegyülni, és jól éreztem magam, és nem... Nagyon szabad volt a hangulat, ugye volt idejük, úgy mindig azt mondták, hogy nekik van idejük, nem kell sietni, és tényleg sajnos van idejük, és hát sajnos... Vagy nem sajnos, hát ugye számukra, sokok számára ez egy elérhetetlen dolog, ugye mert a vitorlázó tudás azért nagyon fontos. Ugye ez nem a pénzről szólt, de viszont kell hozzá egy nagyon komoly vitorlázó tudás.
Hát ami... vizsgák is kellenek, ugye, mert hogy ha valaki a tengeren akar vitorlázni, akkor különböző vizsgákat le kell tenni. Úgy tudom, hogy van azt hiszem, nem tudom, 30 mérföldes vizsga, meg 50 mérföldes vizsga.
Igen, van a magyar rendszer, a magyar rendszerben ugye van a belvízi, és utána van 3 szint, hogy elérjük ugye a korlátlant, ami nekem is van. Ezen kívül külföldi rendszereknél is
köbben. Jól mondtam, ha javíts ki, hogyha rosszul mondtam.
12 mérföldes volt az első fokozat, a harmadosztályú, 200 mérföldes a másodosztályú, és az első osztályú, én vagyok, az a korlátlan.
Ha rosszul mondtam.
Igen, tehát, de ez változott néha, tehát ez nem egy ugye magyar szabály közé változnak. Ez a külföldön is ez a standard, hogy van ugye 3 kategória, ez mindenhol a világon.
Folytatjuk mindjárt a beszélgetést a vitorlázásról és arról, hogy hogyan fogadták őt a lányok a világ különböző kikötőiben. Méder Áron a vendégem, és itt a Reggeli Gyorsnak a reklámja hangzott el, a belső reklámunk, és ezzel kapcsolatban mondom neked, hogy talán egy 3 hete volt a vendégem a Reggeli Gyorsban, Klein Dávid, az a egymászó, aki oxigén palosz nélkül akarja megmászni a Mount Everestet, és eddig talán 2-szer vagy 3-szor jutott már eléggé közel a tetejéhez, a csomolunk mához, de olyannyira, hogy talán 100 méterre volt, és vissza kellett fordulnia. 100 méterre volt a csúcs, és vissza kellett fordulnia, és akkor kérdeztem, hogy ezt hogy lehet megállni? Hát az ember tényleg rengeteg pénzt elkölt erre, és ezt összeszedni szponzoroktól, ismerősöktől, barátoktól, családtagoktól, mindenkitől. Ez ilyen 10 milliós nagyságrendű dolog, azt hiszem, a Mount Everest megmászása, egyrészt megvásárolni az engedélyt, serpákat fogadni, meg a különböző dolgokat megvásárolni hozzá. Hogy tudja megállni, hogy ott ne vállalkozzon az utolsó 100 méterre, jó, az még egy 3-4 óra. Akkor mondta, hogy akivel volt először, az a felállítottak egy ilyen szabályrendszert, mert hogy ők oxigén palasz nélkül mentek, és akkor az ember egy ilyen magasságban már nem nagyon ura önmagának. De viszont azt tudja, hogy milyen reakciókat csinál bizonyos helyzetekben. És ha például egy picit szédül, akkor hoppá, akkor meg kell állni, hiába várt mondjuk 3-4-5 évet arra, hogy oda eljusson, vissza kell fordulni, meg fog halni, hogyha még azt a 100 métert is megpróbálja. Mennyiben volt neked hasonló helyzeted egyszemélyes, 3 éves vitorlás történeteidben olyan, amikor valamit nagyon szerettél volna, de tudtad, hogy veszélyes, és az oda nem szabad menni, meg kell kerülni. Nem tudom, hogy...
Értem
hogy,
a kérdést.
Magyarul arra kíváncsi, milyen veszélyeket kellett elhárítanod.
Igen, tehát ugye ez mind a kettő sport, extrém sportnak számít, ugye? A mászás, a gyújtás és a utcán vitorlázás is. Ugye hát nekünk más jellegű a nehézség, tehát például viharok vannak, ugye, erős, komoly viharok, ahol ugye hajót biztonságosan kell tudni kezelni.
Mit tudsz csinálni egy ilyen pici hajóval, amikor egy nagy viharba kerülsz?
Illetve olyan is van, még másik eszembe jutott, erre tudom gondolni, hogy nekünk volt olyan, hogy rossz idő volt, viharos éjszaka volt, és én kint a nyílt vízen megvártam az éjszakát, a reggelt, a felkeltet, és csak világosba futottam be az átonyok közé, a kikötőbe, hogy ugye nem kockáztatom egy éjszakai kikötőt, tehát nekünk is gyakran van ez a várakozás, várok még egy vagy két napot a biztonság miatt. És hát ugye nyílt vízen is az van, amiről beszélgetünk vihar esetén, hogy főleg a Karinával, a kis 19 lábas hajóval, amikor földet költöm, akkor nagyon egyszer le kellett venni minden vitorlát, tehát még a kis 1 négyzetméteres legkisebb vihar orvitorlám is sok volt.
De akkor mit csinálsz, akkor ott van neked?
Rögzítem a kormányt, sodrásbétatom a hajót, vannak technikák. Az a vihar vitorlázási technika, akkor az nem a vitorlázásról szól, hanem arról szól, hogy ez a túlélés, arról szól, hogy a hajó legyen biztonságban, és körülbelül jó irányba sodródjunk.
Igen, de akkor te bebújsz abba a kis kajütbe, magadra zárod, hogy ne folyjon be a víz, és akkor várod, hogy ennek vége legyen?
Nem feltétlen kell, persze gyakran bemegyek, akkor főzök magamnak egyet, meg alszok egyet, és aztán...
Ilyen nagy hely van még ott bent?
Hát egy kis gázfőző van, és egy kis ágy, igen. Hát Balaton, egyébként a Karina Balaton elén ki van állítva a Bohart kikötőben, és bárki megnézhet, és ha elmész esetleg arra, hogy lehet, hogy mennyi hely van belül, belülre nem lehet benézni, de ott az ablakon talán lehet látni, hogy tényleg egy kicsi hajó, egy Balaton 18-ashoz hasonlítható, tehát van benne egy kis ágy, és akkor én ott lementem mondjuk egy főzni egyet, ettem egyet, esetleg aludtam egyet, és akkor felkeltem, úgy szintén azért... kimentem, és próbáltam ugye esetleg vitolát húzni. Amikor egyedül vitolázik az ember, akkor olyan 20 percenként, fél óránként körbe kell nézni, hogy nagy hajó jön-e. Ugye, mert a nagy hajó nem veszi észre a kis műanyag hajót a radaron gyakran, és nekem kell akkor kitérni, ugye. Tehát főleg egy sűrű hajóforgalmú helyen, az éjszak is úgy néz ki, hogy 20 percenként az ember felkel, szétnéz, visszamegy.
Tehát nem lehet aludni 20 percnél többet?
Igen, ez egy folytán... igen, ha egyedül vitolázol, igen, ez...
3 éven keresztül?
Nem, hanem a
nagy
hajóforgalmú, igen, nem, a sűrű hajóforgalmú helyeken, a földközi tengeren, a Gibraltári szoroson, és bizonyos helyeken a Karibon.
Volt ilyen helyzet, hogy utolsó pillanatban tértél ki?
Volt olyan helyzet, hogy nagyon közel volt a hajó, és neki is korrigálnia kellett, és így pont elkerültük egymást, tehát már éreztem a farhullámát. Ütközés nem volt soha. Úgy éreztem, hogy lesz ütközés, de végén nem lett ütközés. Ez akkor történt, amikor rossz láthatóság volt, köd volt. És én kint voltam a kabinba, de nem a kokpitben a kormánynál, de nem láttam a hajót. Egyszer csak itt volt a hajó, a köd miatt, ugye? És akkor az ember nem tud már nagyon mit csinálni. Rádión ugye beszóltam, gyakran a VHF rádión beszóltam, hogy this is Karina, és mi a hol vagyok én, és vigyázzon rám. Én csak azt akartam mondani, hogy a vitorlázásban a veszélyek, azok nem feltétlenül a természet, a vihar, vagy az áramlatok, hanem néha a ember a veszélyes, a nagy hajó a veszélyes, ez a érdekességemnek.
És nem gondolták azt, hogy te egy hajót törött, vagy ekkora kis vitorlással a világ legtávolabbi részén, ott megy egy nagy tanker, hogy mit keres itt egy ilyen 19 láb, az hány méter hosszú?
6 méter.
Hát ez...
De, mert igazából én ugye volt hajónak hajó neve, én ezt nem volt ilyen probléma, hogy...
Kalózokkal nem találkoztam?
Több kalózónán vitoláztam át, ugye Venezuela...
Van ilyen kalózóna?
Igen, hol vannak kalózók.
Tehát ezt kvázi hivatalosan
igen, a
vitorlás szervezetek közreadják.
A Nemzetközi Tengerész Egyesület Organization kiad minden évben riportokat, hogy hol mennyi kalóztámadás történt a világban. Ugye mindenről van egy pontos riport, és akkor lehet látni, hogy mondjuk Venezuelában, Indonéziában és Szomáliánál vannak kalóztámadások, és lehet tudni, mennyi volt abban az évben, hány jaktot támadtak meg, és hány nagy hajót.
Mert főtelen féltél, hogy volt fegyvered?
Nem volt fegyverem, én a fegyverekben nem hiszek, én ilyen békés ember vagyok, tehát én nem akartam. Alapvetően ez egy kis hajó volt, hosszú szakállam volt, hosszú hajam, félelmetesen néztem ki.
Igen, aki kíváncsi erre, most láthat minket, mert a Klubrádiót látni is lehet, tehát mi egy olyan rádió vagyunk, amit látni is lehet, és az interneten a Méder Áron név alatt van egy csomó kép, és ott lehet látni téged ilyen rendkívül torzomborz figuraként, mint a Robinson Crusoe lehetett, indészedett ki, és hát mondjuk befutottál, nem tudom, Sydney kikötőjébe, ott voltál?
Hát úgy van, hogy mondjuk a karinás utamnak vége lett, és akkor a második utam a nagyhajóval történt, ugye ez egy 13 méteres... Tehát a nagyhajóval Sydney volt a végállomás a kishajónál, Észak-Ausztráliába kötöttem ki csak, tehát Torres Soros és a Darwin, az Észak-Ausztrália.
Most, jó, arra akarok kiukadni, hogy megérkeztél, hogy körülzsongtak a lányok, mit szóltak hozzá?
Hát alapvetően... Hogy is mondjam, tehát...
Hát ahogy történt.
Ahogy történt. Ugye Fidzsi laktam fél évet, ott éltem, dolgoztam, a hajót javítottam, tanultam a helyi nyelvet, kialakultak barátságos, voltak barátaim, voltak vasárnapi ebédek, hova hívtak, születésnapok, bulik, természetesen voltak esti diszkók is, és hát ott kialakultak kapcsolatok, és ott volt komoly barátnőm, de a legtöbb...
Aki nem akart, hogy magaddal vidd.
Aki akart, hogy maradjak. És végül...
Kellett egy lafizsiszikát.
Hát, igen.
Benszülöttről van szó,
vagy? Persze, benszülöttről.
Tehát fekete bőrű?
Igen.
Aha.
És, de hát ugye egy szingli férfi...
Nem gondolkodtál rajta, hogy azt maradj?
A könyvembe olvasd, de...
Jó, majd elolvasom a
könyvedbe. A fél évet ott voltam, természetesen nehéz volt elhagyni, nehéz volt elindulni. Az ember ugye gyakran maga mögött hagy...
Hogy hívják?
Rosabella.
Szép neve van.
Igen, hát egy szép neve van. Hogy is mondjam, tehát amikor az ember olyan életet választani, nem csak nőt, feleséget választ, és annak a családját és egy helyet, hanem egy körülményt is választ. És ha te ott élsz Fidzsin, és nem Magyarországon, ez egy nagy döntés. Ugye akkor te kivonod magad a forgalomban.
Mi volt ellene és mellette? Látom, hogy elgondolkodtál rajta.
Hát nem, mert az hogy... Én meg akartam kerülni a földet, én meg akartam ismerni minden szigetet és minden részt a földön, és akartam még találkozni, akartam még tapasztalni. Úgy éreztem, hogy kell még nekem tapasztalás az életben. És...
Akkor nem volt akkor a mezeszerelme.
Na jól van. Szóval természetesen lányok voltak, meg vannak. Most már nem vannak, hanem ugye van mondjuk, de ez normális is.
Hogy most van egy fix barátod magyarul. Vagy erről nem akarsz beszélni?
Szerintem most nem ez a megfelelő.
Azt kérdezném erre, mert hogy te szeretnél támogatókat a következő útathoz, ami
igen.
A vendéglóbnak az előszobája, vagy micsodája? Valami ilyesmit olvastam róla a honlapodon.
Hát igen.
Vagy ez maga a vendéglob?
Nem, ez nem a vendéglob. Ugye ez a mini 650-es vitorlás hajóval egy mini transat. 6 méter 50 centi a hajó, ez egy versenyhajó, 4-szer gyorsabb, mint Karina, tehát kb. 35 km per órával tud száguldani.
Ez borzasztó gyors.
Versenyhajó. Nekem most...
Ez hány csomó? Ez rengeteg
19 csomó ez ennek a hajónak a...
Ez valami elképesztő.
Tehát ez már versenyhajó, viszont ez még az ugye, ami az az emberi lépték, ugye a kicsi a hajó, meg vannak szabályok a hajó, tehát fiktőkesűs a hajó, alumínium árbóca van, alumínium bomja van, tehát a high-tech anyagokat, a drága technológiát kizárták ebből az osztályból, amiben én indulok.
Spinakerje sincs?
Spinakerje van, 14 vitorlám van, tehát van 4 fajta horvitorla, tehát van 2-3 nagy spinakerje van, 3 különböző méret. 11 méter az árbóc hossza, tehát nagyon nagy a vitolla fölötte, ugye 24 négyzetméteres a nagy vitollája, és 72 négyzetméteres a spinakkeret, tehát közel 100 négyzetméter van. Ugye 11 méteres árbóc, az összehasonlít egy 6,5 méter hajóhosszal, ugye az mutatja, hogy ez mekkora.
De ez hogy lehet, mert nekem azt magyarázta valaki, mert vitorláztam az égei tengeren ilyen charter vitorlázáson, hogy attól függ egy vitorlásznak a sebessége, milyen hosszú a vitorlás maga. Tehát nem attól, hogy mekkora a vitorla, hanem hogy milyen hosszú a vitorlás. Ez akkor ez hogy lehet, hogy ez
siklik,
ilyen gyorsan tud
siklik
menni?
Ennek olyan a héja, olyan a hajótest, hogy siklik. Tehát 3-4 széve bőszében vannak olyan szélesetek, amikor meg tud siklani, és elhagyja a vízvonal. A nem sikló hajóknál a vízvonal hossza határozza meg a hajó maximális sebességét. Tehát, igaz, igen. Tehát ennek a hajónak az 5-5,5 méter csomó a sebessége, amikor nem szakad le a farhullám. Amikor már leszakad a falhullám, vagyis amúgy megsiklik, akkor ennek elérheti a többszörösét is. Így van ez.
Tehát ez úgy megy, mint a szárnyas hajó itt nálam, motor nélkül.
Igen, tehát hogy egyszer csak megsiklik, ugye olyan nagy olyan formája jön a hajónak, meg olyan nagy a vitolla fölötte, olyan nagy sebességeket tud, ilyen sebességet tud elérni, és ennek ugye a jövőre lesz a legnagyobb versenye a mini transat, hogy egykezes föld Atlanti-óceán átkelő verseny. Itt az az igazán érdekes, hogy Franciaországban indul, Kanári-szigeten áll meg, és a végállomás ugye az Guadeloupe, Karib-tenger, hogy a legjobb vitorlázók itt vannak, Európa, világ legjobb vitorlázók összegyűlnek, egykezes, tehát szóló, egy ember van a hajón, és ez a hajó típus, ez még nem arról szól, hogy kinek mennyi pénze van, hanem itt az is számít, hogy ki vezeti a hajót, tehát itt még ha valaki nagyon jó, akkor kompenzálhatja, mondjuk az én hajom már 7 éves, meg nem a legjobb, de kompenzálható ez még. És számomra ez a kihívás, hogy kipróbálni a versenyzést, és kipróbálni a legjobbak között, ki vagyok én. Ugye ismerem a szóló vitorlázást, elég sok tapasztalatom van, sok vitorlás tapasztalatom van, és ismerem a kis hajókat, és hát most a 2012, ugye április 4-én, 3-án megyek ki Franciaországba, és most tréningezni fogok folyamatosan, és az a cél, hogy egy másfél év alatt megismerjem ezt a hajót is. Uh-huh. És hát
most... nem rettentett vissza ez a történet a Rakoncai Gáborral, aki nekiindult az Atlanti-óceánnak egy kenúval, igaz, hogy nem egy olyan kenú, mint amit az olimpiákon láttunk, tehát nem egy ilyen versenyhajó, hanem egy speciális Fanándor által épített kenúról van szó, tőkesújjal, meg minden egyébben, és már nagyon régóta nem tudunk róla semmit se. Úgy is volt, hogy utánuk mentek egy nagyobb vitorlással, hogy hát ha megtalálják, de ezek ilyen hamába volt kísérletek, mert hogy már egy hullám miatt sem biztos, hogy észreveszik, akár 10 méterre megyen mellette mondjuk. Tehát, hogy nagyon nehéz bizonyos navigáció nélkül megtalálni az Atlanti óceánon egy ekkora kenút. Tehát mellesleg a Rakoncai Gábor, te ismered?
Ismerem persze személyesen, ez egy kicsi világ, tehát azért ismerjük egymást.
Találkoztam
már többször. Ugye, amikor a tűzhangyával eveztek át az első akciójuk, az első atlanti átkelésük, ami sikeresen megtörtént, és gratulálok nekik most is, akkor történt, amikor Karinával vitorláztam én át az Atlantin, innen kezdődött a kapcsolat, és hát többször találkoztunk. Én azt gondolom, Gábor tapasztalt hajós, ugye egyszer átevezett, akkor a feleségével, Vikivel, most ugye együtt próbálja, többször vitorlázott át az Atlantin, ismeri a tengert, szerintem ismeri a hajót is.
Hát szerinted még... megvan.
Én azt gondolom, hogy neki azt gondolom jól van, evez, és csinálja, amit kell a hajón, feladatra koncentrál, ugye nincs sem műholdas telefonja, valószínűleg tönkrement az eső, vagy a víz miatt, vagy a sós víz miatt, valami miatt valószínűleg tönkrement, és nem tud kommunikálni. Ez olyan kicsi ez a hajó, a vitézenző kis hajója, hogy nem lehet észrevenni ezt, ugye? Mert tehát ez egy kis hajó, nincs árbóca sem, nem látja senki sem, hogy ő ott evezget. Tehát én azt gondolom, hogy április közepéig meg kell érkeznie a Karib-tenger, és reméljük meg fog érkezni. Én hiszem és remélem, hogy nincs vele baj. Én úgy látom, én úgy járom a országot, és tartok több előadást ugye helyeken, és általában, amikor elmesélem a földkerű utamat, vagy a lalábályos utamat, vagy most Felicityt, akkor a végén mindig megkérdezik, hogy Gáborral mi van. Akár a kis kocsmában, egy kis vidéki városban, én azt látom, hogy Magyarországon mindenki Gáborról beszél, és hogy Magyarország nagyon együtt van ebben, kvázi egy emberként, és ez
hát ritka. Kellenek bizonyos dolgok, amivel legalább
együtt van. De nem, ez egy ritka dolog, én ezt ugye a börtönben ott is megkérdezték, az iskolában is megkérdezték, tehát hogy nagyon, nagyon jó ez Magyarországon, hogy ennyire együtt van legalábbis én úgy érzem, hogy nagyon aggódik mindenki Gáborért, és hát én mindenkinek azt mondtam, amit most is, hogy Gábort ismerem, és hiszem, hogy jól van, és elvez, nehéz körülmények között, de jól van.
Te hogyan kommunikáltál, akikkel kommunikálnod kellett, amikor egyedül mentél körbe a világon?
Én rádióamatőr vagyok, és egy rádióval amatőr, rádióval kommunikáltam, egy HF rádióval, egy házilag gyártott kézi antenna, egy kézi hangolóval, meg egy házilag gyártott antennával.
Tehát de várj, akkor ezeket a Morze ABC-t is ismered, de még azt hiszem az is szokásos a rádióamatőröknél.
Én SSB-ben is hangolattam.
Micsoda?
Én hangolattam, tehát...
Tehát beszéltünk.
Beszéltünk, igen, SSB módban, tehát én nem, sajnos a Morzét én nem tudom már.
Aha, tehát ez már divat.
Nem nagyon.
És kikkel tudtál felvenni rádióamatőrként kapcsolatot? Tehát itt Magyarországon volt-e olyan fix rádióamatőr, akivel folyamatosan tudtál beszélgetni, illetve hogy volt-e, ugye hát a rádióamatőrök még az űrben lévő, űrállomáson lévőkkel is szoktak néha kapcsolatot teremteni.
Igen, ez lehetséges.
Velük is
én kb. 200 amatőrrel beszéltem, és kb. Közel 2000 kapcsolatom volt, tehát hihetetlen nagy mennyiséget.
Mert egy napon volt egy ilyen
QSL lap, igen.
Igen.
Volt olyan nap, hogy 30 vagy 35 magyar rádiós bejelentkezett hozzám, hogy adjak riportokat nekik.
És ugye, adtál?
Mert én Maritime Mobi voltam, és mindenkinek adtam. Volt, hogy már egy órán keresztül adtam zsög a riportokat, hogy ez számomra egy nagy segítség volt részükről, mert nagyon gyakran ugye minden nap rádióztam 5-10 emberrel, egy csoport követett engem, főleg magyarországi magyarok, de aztán nem, hogy haladtam el, nyugat-európai magyarok, ugye régi ilyen öregek által, ilyen disszidens, vagy nem tudom, mi a szív szó, tehát disszidáltak, akik...
Hát, ha még értik a fiatal, hogy nevezünk disszidensek, vagy disszidenseknek, akkor
igen.
Van
létrehozottsága. És USA, vagy Amerika, Észak-Amerika, Brazília és ausztráliai rádiomatőrökkel is, magyar rádiomatőrök is.
De mi az, amilyen információra neked szükséged volt a tengeren?
Előállási információk, és én adtam a pozíciómat, hogy hol vagyok, és megnyugodtott a család.
De internetet sem volt, meg
semmi nem volt. És amikor megérkeztem a szigetre, vagy egy kis kikötőbe, akkor ott a interneten természetesen azonnal kommunikáltam, de odáig csak a rádiomatőrön keresztül.
Mennyire tanultad meg, vagy mennyire van bent meg neked az az érzés, hogy érzed, hogy jön esetleg a vihar, vagy valami komolyabb hullámzás, vagy ilyesmi?
Én azt gondolom, hogy ezt folyamatosan tanulni kell. Tehát, hogy kell egy, hogy kell egy olyan szem erre.
Ez oké, de érzék is kell hozzá.
Igen, hát én erre nagyon nagy hangsúlyt fektettem most is ezen az úton, amikor jöttek a csapatok, és egy csapattal keltem az Atlantin, hogy nekik is mondtam, hogy figyelni kell a felhőket, nem csak a hajókat, meg a hullámokat, hanem a felhőket is, hogy jön a vihar, meg a barométert is kell nézni, meg a szelet, meg a madarakat, meg a halakat, meg minden. Ugye ez együtt adja meg a képet, hogy most egy kis vihar lesz, vagy nagy vihar.
Volt albatroszod?
Volt albatrosz.
Igen?
Igen, a szerencsét hoz, nem?
Állítólag.
Na.
Leszállt a vitorlázra egy albatrosz?
Az Orban, azt hiszem van egy kép is, egy-két kép róla. Nem csak albatrosz szállt a hajóra, hanem más ilyen viharmadár, meg más madarak. Talán még sirályok nem általában.
Volt esetleg olyan figurád, állatod, vagy én nem tudom, ilyen kabalád, amelyiket végig magad vitted a 3 éves körbehajókázásodon.
Igen.
És ami szerencsét hoz, tehát amivel hittél, és amivel valamifajta kommunikációt tudtál végezni?
Hát igen, tehát...
Láttam egy filmet a tévében, egy repülőgép szerencsétlenség következtében valaki, az a főszereplő egy ilyen szigetre kerül, ahol egyedül van, és évekig ott van, és ott egy ilyen amerikai focilabdát személyesít meg, és vele társalok folyamatosan.
Ilyen nem volt.
De nem hűlt meg.
Nem tudom, ismerem a történetet. Nekem nem volt szüksége mi erre. Indulás előtt László atya, ő egy vitorlázó pap volt, ő áldotta meg a hajót, és sajnos...
Hát te hívő vagy?
Hát én katolikus vagyok.
De hívő is?
Hát a tengeren az ember még inkább hívő lesz. Tehát azt mondja, hogy utána már, hogy mi is mibe hisz, az egy kérdés, de nem csak a materiál fog számítani. A tengeren az ember sokszor látta másokat is, hogy térdre imára kategória, amikor már nem lehet így csinálni, akkor már csak hinni lehet.
Volt Biblia is, ha jó?
Volt Biblia is.
könyvtárad?
Nem volt sok. Egyébként a Bibliát többször elolvastam, és szerintem az egy jó, tehát egy nagyon jó olvasmány is. Tehát az egy könyv, amit lehet többször olvasni. Én próbáltam más könyveket is többször olvasni, azokat
nem. Vannak egyébként más könyvek is, amiket többször lehet olvasni.
De igen, de hogy már csak a mérete miatt is, hogy Ószövetség, Újszövetség, tehát az egy ilyen sok történet.
Jó sok a Biblia szerencsére, tehát egy ilyen hajózás során, ráadásul ebben vannak nagy igazságos kis a Bibliában, és még talán válaszokat is kaphattál bizonyos kérdéseidre, amik felmerültek.
Hát próbálkoztam nagyon.
Mi volt a legizgalmasabb sztorid a 3 év során, itt most az egyszemélyes vitorlázásra vagyok kíváncsi, amit mindenhol elmondasz, mert hogy azt gondolod, hogy ez azért az emblematikus története ennek az egész vállalkozásodnak?
Nehéz kérdés. A Csendes óceánon, amikor Panamáról vitoláztam le Galapagosra, akkor...
Ott is volt a Galapagos?
Igen. Akkor kétszer.
De oda nem lehet olyan egyszerre kikötni, ugye?
Lehet.
Csak úgy az ember ott kiköt Galapagoson?
Igen, és belép az országba hivatalosan.
Tehát és azért van, hogy Görögországban van olyan sziget, azt hiszem, nem tudom, most nem teszem be.
Ahol nem lehet.
Ahová nem lehet kikötni.
Tudom.
Mert ott szabadon katonai vannak a kincsek.
Ja, meg amiatt is, igen.
És
is
egy másik szigeten kell kikötni, és egy konfiszált oda.
Az Antipáros páros talán.
Nem.
Nem. Jó, igazából Galapagos volt a célpont, és 40 napig tartott az út, körülbelül 700-750 tengeri mérföld volt a távolság. Ez a szélcsendes övezet az egyétől keresztül kellett ugye mennem. A motorom elromlott, nem volt szelem, és...
Még motorod is volt, ez nem is mondtad.
Kis beépített 30-valahány éves motorom, ami gyakran elromlott, és hát a kilátástalanság volt, hogy ott volt olyan nap, hogy mínusz 25 kilométert mentem hátra, és nem lehetett látni, hogy én mikor fog egyetem megérkezni. Volt olyan terv is, hogy én akkor nem kötök ki Galapagoszon, hanem megyek tovább Francia-Polinézia felé. Megnéztem a készleteket, és még elég lett volna. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Vártam a szelet heteken át. Aztán végül is...
És imádkoztál? Vagy mit
csinál? Lehet, mert ilyenkor az, hogy elolvastam egy pár könyvet, természetesen a Bibliát is olvasgattam, ez nem itt nem csak imádkozásról van szó, itt arról van szó, hogy teljesen magad vagy, áll a levegő, forróság van, áll a víz.
Nincs motor.
És horgászgatsz, és nem tudsz mit csinálni. Volt olyan idősz, hogy elvesztem, ugye, de az is reménytelen, mert az én hajom az 1500 kg, ugye, tehát nem egy könnyű, tehát nem lehet elveszni. És igazából egyszer csak megindult a szél, és akkor egyszer csak jött egy jó barát, egy másik magyar pont arra vitollázott.
Igen.
Galapagos környékén pont volt egy barátom, aki arra vitollázott.
Kicsi a világ, azt szokták ilyenkor mondani.
Ez egy olyan történet, ami szerintem jellemző rám, hogy mindig akkor kapom a segítséget, amikor már nincs más hátra. És ugye a szigetek között áramlás volt, szemben áramlás volt. És ez a barát, ez a Szabó Géza Rotor nevezetű hajójával a szigetek között behúzott engem, kik 10 órán keresztül húzott, mert ugye nem volt szél, csak ellenáramlat, és behúzott oda a szigethez. Ott le tudtam dobni a horgonyt, és ott meg tudtam javítani a motort végül is. De hogy nélküle sokkal nehezebb lett volna, és hát köszönöm Gézának. Ez egy történet volt, ugye, és segítettek, arról szólt, hogy egyedül voltam, de mégis segítettek mások.
Nagyon szépen köszönöm Méder Áronnak, hogy bejött a stúdióba, és azt hiszem, hogy izgalmas történeteket is mesélt a vitorlázásról. Bizonyán sokan kedvet kaptak, habár ez egy költséges valami, ezt ő is tudja, és ezért is kéri azoknak a segítségét, akik látnak benne fantáziát, hogy képes esetleg valamifajta komolyabb helyezést elérni azon a bizonyos vitorlás versenyen, ahol 6,5 méter hosszú vitorlásokkal 35 kilométeres sebességgel mennek át az Atlanti óceánon, tehát egy eszeveszett futamról van szó. És van egy mondás, amiről azt hittem, hogy nagy hazugság, és ez soha nem igaz, ez, hogy egy magyar mondás, közmondás, hogy ahol nagyon nagy a szükség, ott hamarosan a segítség. Azt hittem, hogy ez nem igaz. De minden állam az előbb bebizonyította, hogy ez igaz, vele legalábbis ez történt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nekem nem maradt más, mint hogy elbúcsúzzak önöktől. Ez volt az egyébként március 25-én. Köszönöm
Én is köszönöm,
hogy Bence József Johnny-nak, hogy segített a műsor elkészítésében, Neumann Gábort hallották.